szereti. Mert a csomból sose sok tanítják az okosok. Igaz is, mert csókért csók jár cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha teheti, hát cserélje. Mert a csomból sose sok tanítják az okosok. Igaz is, mert csókért csók jár cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha teheti, hát cserélje.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 104. Jézus szíve búcsút ünnepelték Mezőkövesden, a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, aki korábban 16 éven át vezette a helyi egyházközséget. Az idei búcsú több jubileumot is magában foglalt. A hívek hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. évfordulójáért. A főcelebráns homíliájában felidézte a templomépítés történetét, amely egy közel 8 évtizedes közösségi vágy beteljesülését jelentette. Külön megemlékezett az egykori egri érsekről, Seregély Istvánról, aki felismerte a mezőkövesdi közösség növekedését és lelki erejét. Prédikációjában Szántó József hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet üzenetét, Krisztus szeretetének és áldozatának jelentőségét, valamint a béke fontosságát a családokban, a közösségekben és a világban. A híveket arra buzdította, hogy életükben a szeretet, az öröm, a békesség és a hűség értékeit erősítsék. Az ünnepség egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségéért és reményteli tekintés a jövő felé is. A Katolikus Pedagógiai Intézet a 2025-2026-os tanévben immár 10. alkalommal hirdette meg kreatív műveltségi vetélkedőjét az egyházi iskolák diákjai számára. Az idei verseny középpontjában Assisi Szent Ferenc alakja állt. A vetélkedő döntőjét május végén rendezték meg, amelynek végén az első helyet a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnázium csapata nyerte el. A megmérettetésre 75 háromfős csapat nevezett. Tagjaik változatos írásbeli feladatokon keresztül mérhették össze tudásukat, kreativitásukat és együttműködési készségüket. Motoros búcsú lesz Pálos Szentkúton 2026. július 18-án szombaton. A program 10 órától dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél, majd 11 órától Szent Mise veszi kezdetét, melynek főcelebránsa Bojtor Róbert miklósfai plébános lesz. Ezután kezdődik a motoros felvonulás, majd előadások és játékok. A program vesperással esti dicsérettel zárul, adta közzé a Magyar Pálos Rend. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Rekordmeleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 Celsius fokot ért el, Esperanzán, Argentina, Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Engedélyezte a kereskedelmi halászatot az amerikai elnök a Csendes-óceán 3 természetvédelmi területén. A környezetvédők elhibázottnak nevezték Donald Trump amerikai elnök ezen döntését. Mégsem indítja el az újabb légicsapásokat Irán ellen az amerikai elnök, mert szerinte napokon belül megkötik a béke megállapodást. Teherán szerint azonban továbbra sincs érdemi előrelépés, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor-zivatar. A Dunántúl keleti felén és a Délalföldön heves zivatarok is lehetnek. A nyugati szelet északon északkeleten kísérik erős lökések. A hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyerekek csúfolódásának témakörében beszélgetünk, de szó lesz a nagyobb gyerekek esetében a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Sípos Gál Eszter óvodapszichológust, akit köszöntök itt a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
Régen beszéltünk, azt gondolom, hogy egy igazán különleges témát hoztunk most ide a kedves hallgatóknak, ez pedig a csúfolódás témaköre. Hát csúfolódásnak hívjuk még egészen kicsi gyerekeknél, ugye ez később azért elfajulhat, de hogy tyúk vagy a tojás volt hamarabb. A csúfolódást, az tulajdonképpen ez egy tanult viselkedés, vagy ez egyszerűen egy ösztönös folyamat?
Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy mind a kettő igaz egy kicsit. Tehát, hogy tanult mindenképpen, hiszen a gyerekek a testvéreiktől, nagyobbaktól, és elsősorban, ezt nagyon szeretném kiemelni, a felnőttektől is nagyon sok ilyesmit láthatnak. Illetve nyilván van egyfajta csoportdinamika, amiben az is beletartozik, hogyha valakit kívülállónak észlel egy csoport, akkor azt a fajta fura érzést, amit ez kelt bennük, nem biztos, hogy mindig jól tudják kezelni, nem biztos, hogy mindig jól fejezik ki, és nyilván vannak szerintem nem szándékos elejtett olyan mondatok, amik fájok lehetnek, és van, amikor meg valóban szándékos, és a kettőt azért érdemes külön kezelni.
Mikor kezdődik ez a gyerekeknél?
Alapvetően a szakma az régebben úgy vallotta, hogy hát iskolában kell elkezdeni jobban foglalkozni ezzel, de én azt gondolom, hogy már, és most már tényleg arra hajlik minden, hogy az óvodában is gyakorta előfordul. Hát életkor mondani, azt gondolom, hogy túl vakmerő lenne, mert már egyébként a magjai, tehát én már bölcsödében is láttam ennek a magjait, de alapvetően óvodában már erőteljesen érzékelhető az, hogy esetleg valakit akár verbálisan, vagy akár ugye fizikálisan bántanak a társai. Vagy olyan is szokott lenni, hogy egy valaki, és olyan is, hogy esetleg csoportosan, ami azért nyilván mindenképpen segítséget és beavatkozást igényel minden esetben.
A gyerek saját személyisége az ezt befolyásolhatja, hogy ő mondjuk az áldozat szerepet tölti be, vagy ő, aki bántja a másikat szavakkal akár?
Egyetemen befolyásolja, de azt gondolom, hogy nagyon sok hatás az, ami ezt így kialakítja a gyerekekben, és jó, hogy erre kérdeztél, mert igen, azért az, hogy egy ilyen bántalmazó helyzet kialakul, ahhoz több ember is kell, ugye a bántalmazott kell, a bántalmazó is kell, ennek a szemlélődők, akik ugyan nem vesznek részt, de mégiscsak látják, és az a jelenlétükkel úgy vesznek részt, hogy nem avatkoznak be, ami egyfajta reakció, és ezzel is érdemes foglalkozni, és a személyiség is befolyásolható tényező lehet, de alapvetően szerintem a környezet az, ami nagyon sokat jelent, illetve az, hogy esetleg van-e valamilyen vele született mássága, furcsasága a gyermeknek. Nyilván vannak olyan gyerekek, akik ilyen potenciális bántalmazott kategóriába esnek, ha lehet ezt mondani, akik akár mondjuk valamilyenféle külsőségbeli furcsasággal rendelkeznek, ami talán nem is annyira furcsa, mert lehet az egy szemüveg is, lehet az egy túlsúly, lehet az egy eltérő bőrszín, de viselkedésbeli is lehet. Tehát azért most azt gondolom, hogy az aktuális és égető téma, hogy bizony esetleg az ilyen pervazív idegrendszeri zavarokkal rendelkezők, mondom, egyértelműen autizmus, ADHD, tikzavarok és egyéb állapotokkal bíró gyerekek azért sokan kerülnek bántalmazás céljává, illetve bántalmazók is kerülnek ki közük, attól függően, hogy milyen típusú érintettségük van ezeken a területeken.
Mondtad ezt a csoportdinamikát, hogy ugye az nagyon fontos, és valahogy talán ez beindítója, ennek indikátora is, de hogy mitől maradandó ez a társadalmunkban? Ezt tudom, hogy egy nagyon bonyolult kérdés, tehát hogy ez nem múlik el, tehát a gyerekeknél egy bizonyos korosztályban újra-újra és újra előjön ez a probléma, a csúfolódás maga. Tehát hogy miért van erre szükségünk nekünk, vagy ha nincs is szükségünk, miért alakul ki?
Nem biztos, hogy ezt a kérdést teljes körül meg tudom válaszolni, akár az időkeret miatt is.
Sajtettem, hogy ez egy kicsit mélyebbre ható, igen.
De azt gondolom, hogy egyrészt ugye ennek lehet indítatása a félelem is akár, hogy az ismeretlentől félünk, és nem tudunk vele mit kezdeni. Másrészt ugye, ha belegondolunk, még a néphagyományban is vannak a kis csúfolódó rigmusok egymás között. Tehát, hogy van ennek az ártalmatlan része is, amikor egyfajta kapcsolatkialakításként is használják, vagy érdeklődés kimutatása, nyilván ez mindig attól függ, hogy a másikban hogy csapódik le, de hogy a régi népi csúfolódókat azért inkább ilyen játékos formára találták ki, tehát hogy illetve összetartozás erősítésére is, tehát hogyha mondjuk szerintem az átvilágban is működik ez, meg az embereknél is, hogyha valaki valamelyik egyedet dominánsnak észleli a csoport, akkor nyilvánvalóan elkezdi követni az ő viselkedését. És azért nagyon sok minden áll vagy bukik rajta, hogy ő hogy viselkedik, és ez tényleg azért mióta a világ így van. Akár hogyha kinyitunk egy Janikovszkéva mesekönyvet, amik szerintem fantasztikusak, látjuk, hogy igen, abban az időszakban más volt a világ, nem voltak mondjuk ilyen elektronikai eszközök, stb., de az emberi természet maga az ugyanaz volt, és a konfliktus források hasonlóak voltak, csak mondjuk nem a tabletjét vett el az egyik a másiknak, hanem a labdáját, de hogy alapvetően ezek azért az emberiség történelmét végig kísérik.
Ha már benne vagyunk ebben a szituációban, vagyis én, mint szülő, de a gyerekem már belekerült ebbe a szituációba, bárkinek a gyereke belekerült, mit tud tenni? Ő, mint gyerek, én, mint szülő, és akár, hogyha ott van a pedagógus, akkor ő mit tud tenni?
Ez nagyon fontos kérdés. Szerintem érdemes lenne így szereplőkre válogatva megnézni, hogy mit tud tenni, mert nagyon sokat foglalkozunk a bántalmazottakkal, de mit tud tenni a bántalmazónak a szülei, mit tudnak tenni,
igen,
illetve a pedagógus. Alapvetően a bántalmazott esetében nyilván az első számú dolog az az, hogy beszélgetünk vele, kapcsolódunk hozzá. Ugye sokszor az a baj, hogy akkor történik már meg egy beszélgetés, amikor a krízis létrejön. De ha alapvetően törekszünk arra, hogy egy nyitott, szeretetteljes kapcsolatot ápoljunk a gyerekkel, ahol ő elmondhat olyan dolgokat, amik őt bántják, meg ami neki esetleg nehézség, akadály, és ez nagyon fontos, akár a mi cselekedeteinkkel kapcsolatban, tehát most rövidre fogva kritikát fogalmazhat meg a szülőkkel szemben is, és emiatt mondjuk nem kap olyan visszajelzést, hogy na most akkor maradjál csöndbe, édesfiam, és majd kinyitod a szállt, ha megengedem, akkor nyilván könnyebben megnyílik egy ilyen helyzetben, mert azt tudni kell, hogy egy bántalmazottat nagyon sokszor áthatja az a fajta szégyenérzés, hogy akár még egy erős szülőgyerek kapcsolatban is nehezen beszél róla, hiszen ez egy trauma neki, és minden egyes alkalom, amikor ő ezt elmeséli, akkor újra traumatizálja magát. Most nyilván vannak ennek, mint mondtam, vetületei, tehát most az, hogy valaki csúnyát mond rám, vagy az, hogy valaki rendszeresen minden nap azzal vár az iskolában, a vodában, hogy bánt, nem ugyanaz, de a forrás az ugyanaz, tehát a szülői magatartás ilyen szempontból szerintem mindig a prevencióval kezdődik. Legyen egy olyan kapcsolatunk a gyerekkel, hogy ezt ő el tudja mondani, illetve ezt valahol olvastam az idézetet, nagyon fontos, hogy sokszor a bántalmazás az otthon kezdődik. Tehát nagyon fontos, hogy a szülő a gyerekhez, gyereknek a hibázásaihoz, meg az esetleges csintevéseihez hogy viszonyul. Nagyon fontos, hogy ne a személyét, hanem a tetteit minősítse. Tehát ha a gyerek mondjuk, teszem azt, és ez egy nagyon klasszikus példa, nagyon sok olyan gyerek válik bántalmazás áldozatává, aki esetleg egy picit eltérően fejlődik, lassabb, tovább tart neki felhúzni a cipőjét. Ha otthon azt hallja, hogy nem hiszem el, hogy még mindig nem készültél el, már mióta várok rád, akkor ő, ha elmegy egy közösségbe, miután neki az első számú tapasztalata az saját magáról, hogy ő teher a másiknak, akkor azt fogja elhinni a többiektől is, hogy lassú csiga vagy, úristen, nem fogok veled játszani, kihagylak a kidobósból, mert rád mindig várni kell, és el fogja hinni, és validnak fogja tekinteni. Tehát, hogy nagyon fontos a bántalmazott gyerekek szülőinél az, hogy hogyan viszonyulok a gyereknek a nehézségeihez, hibázásaihoz és csintevéseihez, ezt is gyorsan kiemeltem. A bántalmazóknál pedig a szülői magatartásban nyilván a gyerek a szülőt nagyon sokszor mintázza. És ezt én már megfigyeltem a tapasztalatom során, hogy a szülő nem is gondolná, hogy az a mód, ahogy ő beszél másokról, mennyire átivódik a gyermekbe.
Tehát tulajdonképpen kineveljük a bántalmazott és a bántalmazó gyerekeket.
Igen, nem minden esetben, mert azért, és ezt is kiemelni, mielőtt még itt valaki már elkezdi magába növelni a lelkiismeret furdalását, hogy ezért tényleg a sajátos nevelési igényű gyerekeknél azért sokszor egy nagyon szerető közegből is bántalmazottá válik, vagy bántalmazóvá a gyerek, de igen, amit a szülő tehet, az elsősorban valóban az, hogy ő olyan mintát mutat, amit a gyerek tud követni, és sokszor láttam bántalmazóknál, hogy a szülők egymással szemben is úgy beszélnek, tehát akár ugye édesapa, édesanyja nem becsülik meg egymást, nem tisztelettel fordulnak, vagy szidják szidja az egyik szülő a másikat a gyerek füle hallatára, és nem muszáj ehhez elválni, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon, vagy pedig ugye másokat minősítenek. Tehát nyilvánvalóan a mindennapi életünk során kerülünk olyan helyzetbe, hogy felbosszanak minket, legyen az akár egy autószerelő, vagy egy bolti eladó, de nagyon fontos, hogy hogy fogalmazunk róluk. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy lehet a negatív érzésekről beszélni, de ha ezt egy civilizált formában tesszük, akkor az a gyereknek ugyanúgy átment, mint hogyha nem. És hogyha folyamatosan minősítjük a környezetünket, akkor a gyermek is természetesen ezt az attitűdöt fogja átvenni.
A másik fontos része ennek talán az, hogy említetted, hogy meghallgatjuk a gyereket, odaállt elénk, elmondta a problémáját, de hogy nekünk ilyenkor mit kell válaszolni, kell-e válaszolni? Márhogy tanácsot adni.
Abszolút, ez az életkortól is függ. Nyilván, amikor már iskolás egy gyermek, és minél nagyobb iskolás, akkor nagyon fontos, hogy a saját önálló gondolataira és ötleteire alapozzunk, ő mit szeretne csinálni, mi az, amit ő úgy érez, hogy még meg mer tenni. Amikor óvodás, vagy amikor úgy érezzük, hogy esetleg szociális téren egy kicsit bizonytalan, akkor egész nyugodtan lehet akár kézforgatókönyveket is a kezébe adni, olyan mondatokat, amiket visszamondhat, amikor mondjuk egy sértő megjegyzés éri. Azt gondolom, hogy szülőként a pedagógussal is érdemes felvenni a kapcsolatot, sőt fontos is. Illetve, hogyha úgy érzi esetleg a szülő, hogy az iskola vagy az óvoda nem megfelelően kezeli a helyzetet, akkor még mindig van hová fordulni. Ebből kettőt kiemelnék most, ami szerintem nagyon hatékonyan és jól működik itthon, a kék vonalat is lehet hívni, illetve a Hintalóban alapítvány, ami a gyermekjogokért jött létre. Nekik is vannak nagyon jó anyagaik, illetve el is érhetőek telefonon, úgyhogy ez is egy út, nyilván ez a vége, csak azért muszáj minden lehetőségről beszélni, mert nem tudjuk, hogy ki hallgatja, és bárkinek jól jöhet azért ez.
Mielőtt még áttérnék a nagyok problémájára, egy gondolat erejéig visszakanyarodva, hogy említetted ezt a forgatókönyvszerű mondatokat. Na de itt nem mindegy, hogy mi hogyan fogalmazunk a gyereknek, tehát hogy mi lehetőleg már ne azt tanítsuk a gyereknek, ami tulajdonképpen a bosszúállás egy formája.
Igen, ez is igaz, bár azért meg kell mondjam, hogy ebben a kérdésben nem vagyok ennyire piszi, mert bizonyos életkorban, meg bizonyos bántalmazási formáknál szerintem jogos is ér az, hogyha mondjuk visszatámadunk, főleg most eddig nagyon sokat beszélünk a verbális dolgokról, de hogy most teszem azt, hogy óvodai csoportban megütnek folyamatosan egy kisfiút, és azt szoktam mondani ilyenkor a szülőknek, meg a pedagógusnak is, hogy nyilván alapvetően nem bújtjuk a visszaütésre, de ha visszaüt, semmiképpen se szidjuk le, mert neki teljes mértékben joga van arra, hogy ő megvédje saját magát, sőt, nagyon gyakran az a tapasztalat, hogyha ő visszaüt egy erőset, akkor utána békén hagyják. Tehát, hogy van azért szerintem ennek egy életszerű, meg egy életszerűtlen változata, és tényleg az életkor is számít, az óvodáskorban a gyerekek a konfliktusokat azért nem ilyen asszertív módon kávézgatás közben oldják meg, hanem általában odacsapnak, harapnak, és egyéb dolgok. Nyilván ilyenkor hatékonyabb is, hogyha valaki meg tudja védeni magát, sőt, tovább megyek, hogyha valakit esetleg iskolában így fizikailag bántalmaznak. Én szoktam bíztatni a szülőket, hogy küzdősportra irassák be a gyermeket, és igenis egyrészt ugye arra is jó a küzdősport, hogy sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy gyakorolja az, hogy milyen az, amikor engem bántanak, és én visszamerek ütni, és ez egy ilyen szervezett, struktúrált környezet, ahol tudja, hogy ő egyébként biztonságban van, de gyakorolhatja ezt a helyzetet, és ezáltal elősegítheti azt, hogy amikor egyébként bántalmazás történik, akkor ő ne fagyjon le attól, hogy megijed, hanem merjen visszalépni, és az önbizalmát is növelheti ezzel. Úgyhogy alapvetően igen, azért ez a része is számít, de...
Hogy akkor inkább mondjuk azt neki, hogy próbálja meg szóban is megvédeni magát? Tehát vágjon vissza valami frappánssal?
Igen, illetve tehát hogy nyilván a gyerek személyiségét is kell nézni, hogy mi az, amit ő tényleg merni fog csinálni, meg ami még szerintem sokat segíthet, hogyha ugye mondtam a küzdősportot, de nyilván nem kell mindenkit küzdősportra küldeni, hanem otthoni környezetben gyakoroljuk vele szerepjátékszerűen. Vagy akár mi bebújjunk a bántalmazó szerepébe, vagy ugye kisebb gyerekekkel bábozás közben, vagy bármilyen figurákkal való ilyen kis szerepjáték közben, nem is muszáj konkrétan megnevezni a bántalmazót meg őt, hanem egy olyan hasonló helyzetet teremteni, más nevekkel, állatokkal akár, kis autók, ami őt érdekli meg, amivel szívesen játszik, amiben ő egy kicsit ezt ki tudja élni, és ez egyébként működni szokott. Ő ezt gyakorolja, felváltódik, és akkor helyzetben is tudja alkalmazni.
A műsor elején említetted a digitális világot, ami most ugye már terheli, mondhatom így, a gyerekeket, hiszen egy újabb teret adott annak, hogy hol lehet még bántani a másikat. Na most ebben az esetben ugye arctalanul, ezt már sok szakember elmondta itt a műsorban is, hogy mennyire nagy lendülettel tudnak úgymond beleállni a másikba, hiszen nem kell vállalni az arcukat. Hogyan tudja magát megvédeni egy fiatal ettől a bántalmazástól?
Hát igen, ez egy nagyon súlyos kérdés szerintem napjainkban. Alapvetően sokszor az a baj, hogy ki sem derül sokáig otthon, és ilyenkor a szülők esetleg tévesen azt gondolhatják, hogyha minden nemű, most nagyobbakról beszélünk, tehát
igen.
Azt gondolom, hogy általános iskolában nem kell közösségi médiában szerepelni a gyereknek, de gimnáziumban már érthető, hogy ő így is szeretné a kapcsolatot tartani, illetve sokszor már akár igényli is az iskola, hogy legyen egy ilyen platform, ahol kommunikációt folytathatnak, de az nem megoldás, hogy erről teljes mértékben letítjuk a gyermeket, illetve az végképp nem megoldás, most tudom, hogy nem jó pont azzal kezdeni, hogy mit ne csináljunk, de gyakortaláltam, és ezért is emelem ki, hogyha olvasgatjuk az üzeneteit, mert azzal elveszünk neki azt a pici privát szféráját, ami egyébként a személyiség fejlődéséhez meg fontos. És gyakorlatilag egy kicsit ilyen megalázó helyzetbe hozzuk, tehát folytatjuk azt a megaláztatást, ami egyébként is éri őt. Tehát nyilván itt a, megint csak oda tudok visszacsatolni egy jó kapcsolatban, azért ez könnyebben történik, de azt gondolom, hogy most már azért az iskolákban szokott erről ilyen kis, vagy már van rá gyakorlat, hogy vannak ilyen kisebb tájékoztató alkalmak. Tehát preventíven már beszélgethetünk a gyermekkel arról, hogy mivel jár az internet használat, és hogy mi az, amivel, milyen helyzetekkel találkozhat, akár példákon keresztül, és adhatunk neki egy forgatókönyvet, hogy ha ilyesmi történik, akkor először is képernyőfotó mindenképp, készítsen róla nyomot, hogy lekövethető legyen, tiltsa ezt az embert, aki neki megy, és nyilván jelezze a felnőttnek, tehát hogy egy olyan felnőttnek, akár hogyha a szülőknek nem is érzi egyből, hanem ki kell vászni egy olyan felnőttet, akiben ő megbízik, vagy felnéz rá, és akkor tudja jelezni. Hát alkalmatlan az iskolapszichológus az ilyenkor nem rossz, hogyha van, mert azért a cyberbullyinggal kapcsolatban nagyon sokszor az van, hogy ismeretlenek, zaklatják a gyerekeket, ez egy nagyon nagy félelme a szülőknek, de el kell, hogy mondjam, hogy a másik oldal is nagyon erős, amikor osztálytársak zaklatják úgy otthon az interneten a gyerekeket, hogy mémeket gyártanak belőle, megosztják az egész osztálycsoportban, tehát hogy az a baj, hogy ezek az eszközök egy olyan utat nyitnak meg a gyerekek előtt, hogy az osztályterem falait átlépve tudják megalázó helyzetbe hozni ezeket a gyerekeket, úgyhogy tényleg mindenképp érdemes róla preventíve beszélgetni, amikor a gyermeknek közösségi médiával felkerül, profilja lesz mindenféle platformon, akkor erre felhívni a figyelmet, és felkészíteni rá, hogy előfordulhat.
Kicsit úgy érzem, hogy a szülőknek is valahogy ehhez fel kell nőni, hogy ez sajnos ezzel kell szembenézni. Eszter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, nagyon hasznos gondolatokat kaptunk most is.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a csúfolódásról, a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy rám gondoltál.
Azért egy nehéz napon vagy túl, hiszen ma pedagógus szakvizsgát tettél itt az egyetemen, Egerben. Mesélj erről egy kicsit.
Nagyon izgatottak voltunk a szaktársaimmal együtt, aztán végül nagyon jó élményekkel távoztunk, egy jó nagy kő leesett mindenkinek a szívéről, hogy túl vagyunk rajta. Jól sikerült, hál' Istennek.
Gratulálok ezúton is.
Köszönöm szépen.
Te januárban is képzést végeztél, mégpedig fejlesztő pedagógia szakon. Honnan ered ez a pedagógus lét, az óvópedagógia, hiszen te óvóniniként dolgozol imár 7 éve. Ezt a családból hozod esetleg, vagy teljesen egy önálló út volt, amit te választottál?
Én ebbe szinte belenőttem. Nekem a családomban az anyukám is óvónéni, a nagymamám pedig Dajka néniként dolgozott helyben a szülőfalumban. Én Nógrád vármegyéből érkeztem, Ipolytarnócon nőttem fel, és láttam a mindennapokban, mit dolgozik az anyukám, és nagyon megtetszett. Igaz, ő az elején lebeszélt róla, megmondom őszintén, de aztán rájött, hogy nem volt érdemes, mert jó helyen vagyok. Nagyon szeretem ezt a hivatást.
És volt esetleg kisebb testvér, aki felette már nővérkedtél?
Nekem van egy öcsém, 3 évvel fiatalabb, mint én, úgyhogy igen.
Akkor rajta is gyakoroltad ezt tulajdonképpen.
Igen, egy kicsit igen.
És amikor ezt a szakmát, ezt a hivatást választottad, akkor mi volt a legvonzóbb ebben számodra?
Mindig is vonzott a gyermekekkel való foglalkozás. Annyi szeretetet, kedvességet lehet tőlük kapni. Nagyon-nagyon vonzott, hogy én is tudjak nekik adni, és ők is tudjanak nekem visszaadni, mert egyfajta feltöltődés mindkét résznek. A felnőttnek is, és a gyereknek is.
Azért nem annyira egyszerű gyerekekkel dolgozni, ugye?
Ez mondjuk így igaz, főleg a mai világban nagyon fontos az elfogadás, a szeretet, a tolerancia, az empátia, ezek mind-mind nagyon fontos tulajdonságok, amikkel úgy gondolom, hogy a mai korról a pedagógusának rendelkeznie kell.
Azt szokták mondani, hogy a pedagógiát, a tanítást nem is lehet igazából tanulni, hanem erre vagy születni kell, vagy magától jön ez az emberben, vagy pedig nagyon nehezen tudja talán megtalálni azt az utat, ami aztán pedagógussá teszi. Arról kérdeznélek, hogy a te életedben mit változtatott meg az, hogy ezt a hivatást választottad,
És mit érzel a mindennapokban, amikor bemész az óvodába, és amikor ez a sok kicsi gyerek téged vár, és foglalkozásokat tartasz nekik?
Örömmel tölt el, mindenféleképpen, de vannak nehézségei is. Az egyetemen nyilván megtanulja az ember, nagyon jó alapokat kap, de utána a gyakorlatban dől el minden. Az eleje nagyon nehéz volt, nem is az, hogy fogjuk meg a gyerekeket, mert az talán még könnyebben ment. A figyelem fenntartása az egyre nehezebb már manapság. Minden nap más. Azért szeretem ezt a hivatást, mert változatos. Nincs két egyforma nap. Akár a foglalkozásra felkészülésben, akár egy fellépésben nincs két egyforma. A gyerekek sem. A hangulatuktól is függ éppen az adott nap.
Ahogyan említed, hogy egyre nehezebb talán a gyerekekkel, na most ugye ez a szétoszló figyelem, ezt tényleg nagyon-nagyon nehéz számukra megmutatni, hogy igazából egy kicsit koncentráltabban kellene sok mindent csinálni, hiszen már annyira befolyik az életükbe, már egészen piciknek is a média, a különböző digitális eszközök, hogy azért nektek ez óriási kihívás lehet. Mit tapasztaltok ti, óvodapedagógusok, milyenek a mai 3-4-5 évesek, akik aztán iskolába készülnek, hogyan tudjátok őket megfelelően fölkészíteni arra a 45 percre, amit aztán ülve kell egy helyben tölteniük általában, ha nem egy alternatív iskoláról van szó?
Nagyon nehéz, ugye alapvetően az iskolára felkészítés a feladatunk, már 3 éves kortól a 6 éves korig, nyilván különböző csoportokban, kis, középső, nagy csoportban, de már sokszor kis csoportban is olyan kihívásokkal szembesülünk, amikkel például 7 évvel ezelőtt nem feltétlen.
Mondanál egy ilyet?
Akár a nyelvi fejlődések elmaradása az elég sok esetben, és azt már kutatások is bizonyítják, hogy a túlzott képernyő használat az nagyon-nagyon befolyásolja.
Beszélgettem egy logopédussal a tavalyi év során a műsorban, és ő is ezt említette és kiemelte, hogy óriási probléma az, hogy a 3 éves kor körüli gyerekek már milyen bajokkal küzdenek, és hogy ő logopédusként mennyit dolgozik azon, hogy aztán később az a gyerek majd az iskolában megfelelően fölzárkózzon, és hogy egyébként csak ezen bukik el a dolog. Milyen elakadásokat láttok ezen a nyelvi fejlődésen kívül, mondjuk mi az, amit még a gyerekeknél problémák okoznak?
Mozgásszegénység. Ami meglepő egyébként, ahhoz képest, hogy a gyerekek a mozgáson keresztül mennyi mindent tanulnak. Figyelem, emlékezet, akár egy vers vagy egy ének tanulásban vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon-nagyon nehéz, akár egy 6 vagy egy 8 soros vers, ének, körjáték, türelem. Nagyon nehéz már a türelemmel, meg a kitartásukat fejleszteni. Sokszor úgy kell már felkészülnünk az adott foglalkozásokra, hogy ezeket mind figyelembe vesszük.
Ezt a későbbiek során majd megkérdezni fogom, hogy konkrétan milyen foglalkozásokat is tartasz, de térjünk még vissza oda, hogy hogyan telik egy nap.
Minden ovinak van saját napi rendje, illetve heti rendje. Nálunk úgy működik, hogy már 7:30-tól nyit az óvodánk, és 17:30-ig tart nyitva. 17:30-től 9 óráig folyamatosan várjuk a gyerekeket, szabad játék tevékenységeket végezhetnek, illetve 10 óraizunk. 9 óra után szervezett tevékenységeket tartunk a gyerekeknek, ott szoktuk tartani a környezetfoglalkozást, matematika, énekzene, nagy mozgás tevékenység, verselés, mesélés, minden nap valami mást, ezeket a heti rendünkben dokumentáljuk, és utána ebédeltetés történik, 1 órától délutáni pihenő, 3:45-3 felé szoktunk ébreszteni, és akkor utána 16:30-ig szabad játék újra a gyerekek számára, amíg megérkezik értük a szülő. Így szokott tenni egy átlagos napunk. Nem mondom, hogy nem fárasztó néha, attól is függ, milyen műszakban vagyunk, mert váltott műszakban dolgozunk a kollégákkal, délelőttes és délutáni műszakban.
Milyen állapotban érkeznek a gyerekek az óvodába? Mit láttok rajtuk?
Van olyan család, ahol tudom, hogy nincs korlátozás, akár a tévé vagy a telefon használatában, ott általában fáradt gyerkőcöket kapunk reggel. Van olyan anyuka, aki mondta, hogy akár este 10-11-ig is képes a gyerkőce telefonozni. Találkozunk ilyennel is, találkozunk jó példával is, aki meg tudom, hogy dolgozik szülő, és hogy a településről be kell jusson a városba, és időben érkeznek reggel 7-8 között. Úgyhogy a szélsőségekkel találkozunk, a kipihentés a fáradtabb gyerkőcökkel. Pontos a differenciálás, már ebben is egyébként.
Milyen foglalkozásokat tartotok, és akkor itt térjünk ki arra, hogy te konkrétan milyen foglalkozásokat tartasz.
A harmadik óvodámban, ahol most én dolgozom, itt most tiszta csoportjaink vannak. Ez azt jelenti, hogy 3 csoportban működünk, van kis csoport, középső és nagy csoport. Előtte én vegyes csoportban dolgoztam, mind a kettőnek van előnye és hátránya, nekem most 26 fős középső csoportom van, azt gondolom, hogy nagyon aranyos gyerekek, nagyon szeretik egymást, és jó kis csoportunk van, erősítik egymást. Vannak az őszi, a téli és a tavaszi időszakban lévő foglalkozások, jeles napokhoz is szoktuk kötni, akár Márton napjához, karácsonyhoz, húsvéthoz, de szoktunk projektheteket is tartani. Legutoljára Madarak és Fák napját terveztem projektben, nagyon élvezték. Jó kis témahét volt. A Fésűs Évának a Büszke Tölgyfa című meséjét meséltem. Nagyon élvezték, utána el is dramatizálhatták. Közösen festettünk egy fát, amire szintén együtt készülhettek fel. Kooperatív munka volt, mindenki részt vett benne. Érezték a közös munkafelelősségét, és amit még én külön tartok az óvinkban, és azt gondolom, hogy ez egy sajátosságunk, az a néptánc. Én nagyon szeretem a művészetet. Én zeneiskolás voltam végig a tanulmányaim során, így van. Általános iskolában is, gimnáziumban is, és még az egyetemen is folytattam. Mondjuk ott már kórustag voltam, de ott is körülvett a zene, és az óviban is nagyon szeretem a zenei foglalkozásokat.
És ezt hogyan viszed be az óvodába? Tehát hogyan kell elképzelni, amikor a kicsikkel megismerteted a zenét, vagy ilyen zenei táncos foglalkozásokat csinálsz velük?
A zenéhez szeretem a hangszert alkalmazni. Én furulyázni és fuvalászni tanultam. A fuvalát főleg a téli időszakban szeretem, főleg karácsony előtt használni, de bármikor máskor is nagyon élvezik. A szervezet énekzenei tevékenységek során szoktam bevinni. Zenehallgatás keretében, szabadjáték során, a gyerekek örömére, amikor kérik. A néptánc foglalkozás az pedig már teljesen másképp zajlik. Ott a középső és nagy csoportos gyerekek járnak, külön tehetséggondozás keretében, és én nagyon szeretem az Így tedd rá népi játék néptánc módszertant, én azt szoktam alkalmazni. Ez dr. Balatoni Katalin néptánc pedagógus dolgozta ki, körülbelül 10 évvel ezelőtt. Nekem ő a tanárom volt az egyetemen, és nagyon szeretem az ő által a kidolgozott módszert.
Miben rejlik ennek az ereje?
A népi játékokban, ami fantasztikus, visszahozza a gyerekek életébe újra azokat az alapokat, a tapasztalatszerzést, a cselekvéses tanulást, ami által ők önállóan felfedezhetik ténylegesen a zene és a közös éneklés örömét, illetve a fantasztikus eszközökkel. Gyönyörű, szép eszközök vannak hozzá készítve, tulipánokkal, diókkal tanítják a gyerekeknek a néptánc lépéseket. Azért is nagyon kedves számukra, mert szép, színes, mosolygós tulipánok, gyerekbarát, nagyon élvezik.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk.
Szó esett a mesékről. A mai gyerekek sokkal kevesebb ideig tudnak figyelni, és hát ezt ugye el is mondtuk, és kutatások is bizonyítják, mint ahogy mondtad. Ezért mennyire könnyű nektek, vagy mennyire nehéz adott esetben a dolgotok, hogyha egy alvás során, mondjuk mesét olvastok a gyerekeknek, türelmesen végighallgatják, és elalszanak rá valóban, vagy mondjuk izegnek, mozognak, esetleg egy olvasott mesére már nem annyira figyelnek, mert otthon sem szokta már meg, hanem inkább a mindenféle kütyű által mondott meséthez van hozzászokva. Mi a tapasztalásotok?
A szervezett meséknél, mesefoglalkozásoknál ott is nehéz, de ott nagy-nagy segítségünkre van az eszköz, a bábok, ami felkelti és fenn is tudja tartani, ha jól csinálja az ember, de hát jól csináljuk, az fel is tartja a figyelmet. A délutáni alvásnál pedig ott én szeretem megvárni, mire mindenki szépen megnyugszik, átöltözik, megtalálja a helyét, lefekszik, elhelyezkedik. Én szoktam őket simogatni, mindenkit, igyekszem mindenkihez oda jutni. El is szoktam mondani a mese kezdetén, hogy ne izgulj, oda fogok ülni hozzád, csak véget ér majd előtte a mese. És szerintem ott a legnagyobb titok a délutáni meseolvasásnál az az, hogy halkan. Halkan és lassan. Mert ha mi is lelassulunk, és lehalkítjuk a hangunkat, akkor a gyerekek rezgés szinten átveszik. És ez nagyon jó hatással van utána rájuk, még a nehezebben alvókra is. Nem mondom, hogy mindjárt elalszik, de ha hallja az ember halk és nyugodt hangját, akkor az már hatással van az ő idegrendszerére is, és úgy sokkal könnyebb nekünk is az elaltatás. De a simogatás, a testérintés is nagyon fontos, és nagyon igénylik.
Mennyire kapják meg ezek a gyerekek ezt a törődést, ezt a szeretetet otthon, vagy esetleg van, aki csak az óvodában jut ehhez?
Nekem most a csoportomban én azt gondolom, hogy az otthoni életükben is megkapják. Kevés olyan gyereket tudnék most mondani, aki nem kapna ilyet, de nyilván ez előfordul. És a szociális helyzete is nyilván mindegyik gyerkőcnek más. Lehet, hogy akinek mondjuk hátrányosabb a helyzete, ott lehet, hogy ez jobban szembetűnik, de én most a jelen csoportomban nem tapasztaltam ilyet. Hál' Istennek, igen.
Januárban ugye fejlesztő pedagógusként is végeztél. Mennyire alkalmazod ezt? Mi a terv esetleg ezzel későbbiek során?
Igen, az elmúlt két évenben a munkám mellett én két szakot is vittem, ha úgy nézzük. Azért gondoltam arra, hogy jelentkezek a fejlesztő pedagógiára, mert a 7 év alatt a csoportjaimban nagyon-nagyon nagy számban voltak BTMS státuszú gyermekek, és végig azt kutattam, és kerestem, hogy tudnék nekik minél inkább segítséget nyújtani. Ez volt az egyik fő motiváció. A másik motiváció az ismeretbővítés volt, ami meg is történt, mert a szakvizsga a fejlesztő pedagógiára épülő képzés volt. A későbbiekben munkahelyet is válthatok akár ezzel, bár egyelőre nagyon jól érzem magam óvónéniként, de nyilván fejlesztő pedagógusként kevesebb gyerkőccel kell foglalkozni. Lehet, hogy majd a pályám későbbi éveiben nem biztos, hogy a 26 fős létszám annyira komfortos lesz, lehet, hogy a kisebb létszám utána jobban fog esni.
Rátérnék egy kicsit a magánéletedre, hiszen te egy éve vagy házas, egy éve vagy férnél. Hogyan ismerkedtetek meg ti a férjeddel? Egyébként ő is hasonló karakter, tehát ő is érdeklődik akár a pedagógiai
iránt.
Abszolút
hasonló, ő is pedagógus. 4 éve ismerkedtünk meg egyébként, pont a munkahelyváltásom évében. Interneten, hol máshol, manapság a legtöbb ismerősöm az interneten találta meg a párját. Interneten kezdtünk el beszélgetni, de volt közös ismerősünk. És hát egy jó 3 hónapig ismerkedtünk. Jó időszak volt, nagyon izgalmas. És utána 2023 decemberében lett megkérve a kezem. És utána egy évet jártunk jegyben, és tavaly nyáron júliusban volt az esküvünk, ami szuper volt. A férjem testnevelő tanár eredetileg, de jelenleg úszásoktatásban tevékenykedik, mert a testnevelő tanári diplomája mellé elvégezte az úszóedzői szakot is, valamint ő tovább ment mesterképzésre is, és ő gyógytestnevelést is elvégezte az alapdiplomája mellé, úgyhogy ő is sokoldalú.
És olyan ambiciózus.
És ambiciózus a pedagógiában, szintén, igen, igen.
Akkor akár majd ilyen közös tervek is lehetnek.
Jól kiegészítjük egymást, nagyon sokan mondják.
És ha már házasság, akkor családtervezés is, gondolom, hogy előkerül időnként, vagy szóba kerül nálatok. Ezzel mi a helyzet?
Igen, igen. Most, hogy már a vizsgáimmal végeztem, majd szeretnénk erre a tervezésre nagyobb hangsúlyt fektetni.
Beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy mi egy esküvőn találkoztunk, még pedig egy közös barátunk esküvőjén, így van, és nekem akkor is rólatok, mint párról egy nagyon-nagyon jó benyomás keletkezett, olyan nyitottságot tapasztaltam, és egy olyan pozitivitást, amit egyébként ritkán tapasztal az ember szerintem. Ti mennyire álltok közel, hogy érzitek magatokat közel a Jóistenhez?
Milyen vallásos családból jövünk, a férjem meg az én szüleim is vallásos szellemiségben neveltek. Római katolikusok vagyunk mind a ketten. Én római katolikus gimnáziumba is jártam. Az egyetem, amire jártam, református volt, de tudták, hogy katolikus vagyok, úgyhogy nem volt ebből semmi gond. És gyakoroljuk továbbra is a vallásunkat mind a ketten. Én a Váci Egyház megyébe jártam mentéstáborokba. Én az Ipoly Mente táboraiban voltam egy párszor, valamint a kovászoló képzésüket elvégeztem, nem is tudom, 4-5 éve, lehet, hogy már több. Tehát hitéleti csoportokat is tarthatnék, bár sajnos az időmben nem fér bele, de tarthatnék. Egy időszakban tartottam is, mert nagyon szerettem, amikor a táborokban segítettem. Úgyhogy közel áll a vallás mind a kettőnkhöz.
Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánok nektek nagyon csodás együtt töltött éveket a férjeddel, és minél több sikert a szakmai karrieredben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal, a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.